Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! Az elmúlt katekizmusaink során beszéltünk arról, hogy van-e Isten, és bizonyítottuk, hogy Istennek lennie kell. A következőkben arról fogok beszélni, hogy milyen az Isten. Lehet, hogy sokan talán ismerik a Szizif fátyol legendáját. A fájdalmas, megdöbbentő legendát arról a vakmerő ifjúról. A régi egyiptomi monda szerint minden istennek, minden élet ősforrása Ízisz istennő volt, akinek képét bíboros, aranyos fátyol alatt Szájzben őrizték. Azt tartották arról a képről, hogy aki a képet takaró fájtlat felemeli, az megismeri az Isten hit legmélyebb titkait. De viszont nem volt szabad a fátyolt senkinek sem felemelnie, csak az istennő szolgálatában álló papoknak. És élt egyszer egy ifjú, aki nem bírt lángoló tudásvágyával. Minden áron többet akart tudni az istenségről. Csendes éjjel belopózott a templomba, reszkető kézzel felemelte a szájszi fátylat. Hogy mit látott? Nem mondta el senkinek, mert mikor másnap a papok bejöttek a templomba, halál sápadtan, némán eszét veszve feküdt a padlón, elnyúlva a vakmerő ifjú. Mibe őrült bele? Abba, hogy valóban látott? Belátott a pogány istenét legmélyébe? Látta, hogy az egész egy nagy hazugság? Ez a fátyol mögött nem volt semmi? Nagy üresség tátongott? Kedves testvérek, a mai szent keresztény hitünk nem fél a fátyol felemelésétől. Nem csak nem fél, hanem hív is bennünket, lépjetek közelebb az Istenhez. Ne maradjon ő számotokra messzeségben elrejtett, lefátyolozott kép. Beszéljetek róla sokat, gondolkozzatok róla, amennyire a véges emberi ész képes rá. Próbáljátok mélyebben megismerni. Mondottam, eddig beszéltünk arról, hogy van-e Isten. Most pedig beszélünk arról, hogy milyen az Isten. De nem lesz-e veszedelmes, ha Istenről sokat gondolkodunk? Beszélünk, okoskodunk? Nem járunk-e úgy, mint a szájszi ifjú járt? Nem, testvérek. Bátran neki az útnak. Tudom, szent meggyőződésem, hogy a végén nem a szájszi ifjú összeroppanása vár ránk, hanem megilletődött lélekkel és megerősödött hittel fogunk térre borulni, ami jobban megismert, fönséges Istenünk előtt. Tőle kérdezzük, van-e Isten? És válaszul kaptuk a biztos feleletet, kell lennie egy fönséges, hatalmas valakinek, akit Istennek nevezünk. Az ész elvitt az Isten közelébe. Itt azonban az ész megáll, az elfátyolozott Isten előtt megáll, és tovább menni nem képes. A mágnestű is biztosan irányítja a kutatóember hajóját az északi sark felé, de amikor a titokzatos északi sark közelébe ér, nyugtalanná lesz, és fölmondja a szolgálatot. Épp úgy bizonytalanná válik, és elégtelennek bizonyul az emberi ész is, amikor elér a titkok titkának Istennek közelébe. A pogányok legbölcsebbjei érezték e feladatnak nehézségét. Szirákúza uralkodója Hieró azt a kérdést adta fel Szimonides bölcsnek, mondd meg, mi az Isten? A bölcs egy napi gondolkozási időt kért, Letelt az egy nap, de akkor két újabb napot kért, aztán négyet, aztán nyolcat. Végre is a türelmetlenkedő uralkodónak így felelt: minél tovább gondolkodom a kérdésről, annál nehezebb rá a felelet. Kedves testvérek, nézzétek, mint emlegeti a fájtlat az ember ész, és magában nem bír vele. Tehát akkor be kell érnünk annyival, hogy van Isten, de őt közelebbről megismerünk nem lehet. Nem, testvérek, ennyivel az emberbe nem érheti. Azért mond valamit az eszünk is Isten tulajdonságairól, ott pedig az ész megáll, segítségünkre jön emelni a fájtlat, a tigzózatos Isten arcra egy hatalmas kéz, a hit erős keze. Milyen az Isten? Beszél erről az emberi ész is. Sokat ugye nem tud mondani, de valamit mégiscsak mond, nem csak az, hogy van Isten, hanem valamit arról is, milyen mindent betöltőnek, milyen nagynak, milyen hatalmasnak kell az Istennek lennie. Isten, mondjatok egyetlen pontot a föld kerekén, ahol ez a szent név idegen, ismeretlen volna. A földműves felemeli szemét az égre, és Istent imádja hajnal hasadtán. A beteg utána kiállt, s szenvedő hozzá fohászkodik. A gonosz tőle fél, és jó benne remél. A jó benne remél. Előtte térdel a gyermek, s hozzá fohászkodik az agg. Tőle vár segítséget a szegény, és előtte hull térdre a király is. Tudjuk, hogy az Isten mindenkinek a mindene. Hány csillag van az égen? Hány fűszál a réten? Hány hal a tengerben? Hány madár a levegőben? Hány levél az erdőben, hány virág a mezőn, hány homokszem az óceán partja és ahány vízsepp az óceánban. Annyi ékesen szóló bizonysága Isten nagyságának. Kérdez az állatokat, és azok megtanítanak téged, és az ég madarai megmutatják. Beszélj a földdel, és válaszolni fog, és a tenger halai elmondják neked. Vajon ki ne tudná, hogy az Úr keze alkotta mindezeket? Minden háznak van építő mestere, aki pedig mindezeket teremtette, az Isten az. Forog körülöttünk ez a csodálatos világ. Forog talán évezredek óta, a legnagyobb pontossággal, és milliónyi óriási égitestjei pontosan futják be szédületes pályájukat. Az emberek kíváncsian állnak egy órás kirakat előtt. Üvegbúr alatt áll egy óra sajta felírás, 400 napban egyszer kell felhúzni. Mindenki csodálja az órát, meg azt, aki szerkesztette. De itt van a világ gépezet, végtelenül szebb, bonyolultabb szerkezete, soha nem kell felhúzni. Hát milyen bölcsnek, milyen hatalmasnak, végtelennek kell lennie a világ teremtőjének. A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél, írja Boris Marti. Benne az Istennek képe leírva vagyon. És igazat ad szavának mindenki, aki látó szemmel és gondolkozó léptekkel tud járni a teremtett világ ezernyi szépsége között. Az a kép azonban, amit a természet ad Istenről, homályos, bizonytalan, elégtelen. Nekünk pontosabb, sokkal világosabb képre van szükségünk. Hogy Isten van, hogy Istennek kell lennie, erre rájön az emberi ész is, de az így nyert Isten fogalom szűkös, bizonytalan és főképp hideg, homályos. Van Isten, mondja az emberi ész, de hogy milyen az Isten? Ez közelebbről csak maga az Isten mondhatja el nekünk. Szent Máté evangéliumának 11. fejezetét olvassuk. Az atyát nem ismeri senki más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. És szeretett jó testvérek, itt jön egy erős, hatalmas, segítő kéz a fátyol felemelésére, a hit segítő keze, az Istenről beszélő Szentírásnak, az Istenről beszélő Úr Jézus Krisztusnak segítő keze. Magas, kilátó helyeken messzelátót szoktak felállítani, és néhány leért bárki belenézhet és gyönyörködhetik a környező hegycsúcsok panorájában. Körüláljuk az illetőt, aki éppen belenéz a távcsőbe, és folyton fel-fel kiált, mi csoda sziklák, mi szakadékok, mi mélységek, mi szépség, mi fönség. A többiek nem látják ezeket, csak elhiszik annak, akinek messzelátó van a szeme előtt. Az Úr Krisztusnak volt ilyen örökké valóságba látó szeme. Odaállunk tehát az Úr Jézus mellé, a Szentírás mellé, és figyeljük, mit mondanak Istenről. Az eszünk csak annyit mond, hogy az Isten nagy, végtelenül fölséges, hatalmas, de mennyi mást mond még róla a hitünk, Krisztus Urunk. Csak az Úr Jézus óta mondhatjuk, hogy valóban tudjuk, ki az Isten. Aki engem lát, látja az Atyát is, mondta egykor, és azóta tudjuk, hogy olyan az Isten, amilyennek az Úr Jézus láttuk. A jóság Istene, aki mindnyájunkat örök boldogságába vár. Az igazság Isten, aki minden tettünkért megjutalmaz, vagy talán megbüntet. A szentség Isten, aki utálja a bűnt. A türelem Isten, aki sújt le azonnal a vétkesre. Az irgalom Istene, aki magához ölel minden bűnbánó embert. Krisztus Urunk, mennyi fönséges vonást ismertetett meg velünk az Istenről. És ezt mind sorra fogjuk majd venni a következő katekéziseinkben. Hiszek egy Istenben, így kezdődik itt vallásunk, és ez ma az első lépésünk is. Csak egy Istenben hiszek. Ma már nem is tudjuk értékelni, mi óriási lelki kincset jelent annak ismerete, hogy egy az Isten. Ma a keresztény országokban minden kisgyermek így imádkozik. Hiszek egy Istenben. Csak egyben, csak egy az Isten. Halljad, Izrael, az Úr a te Istened, az egyedüli Isten, olvassuk Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 35. versében. És ez a maroknyi nép őrizte az egy Isten hitét a bálványimádás környező tengerében, és ez a hittétel alapjává lett a keresztény krédónak. Credo in unum Deum, hiszek egy Istenben. Van-e vallási igazság, melyet ilyen magától értetődőnek, ilyen természetesnek tartanánk? Pedig mi rettentő tévegések után jutott el az ember idáig? Mi tévegések közt élt az ember évezdeken keresztül, amikor a pogány bálványistenek ezrei vigyorogtak rá? Ma már elgondolni is alig vagyunk képesek, mi küzdelmébe és véráldozatába került a kereszténységnek, míg ezt az előttünk annyira világos igazságot az emberiség közkincsévé tudta tenni. Ezért folyt az ős keresztény vértanúk vére az egyisten hitéért, ezért hullott a hithirdetők vér az egyisten hitéért, ezért mondottak le családi életről, földi kényelemről, éjjeli pihenésről, a sokszor életünkről is a pogány népek térítői az egyisten hitéért. És ami most oly természetesnek találjuk keresztény hitünket, és egy Isten hitünket, ne feledkezzünk el hálásan megemlékezni azokról, akiknek apostoli munkája révén ide emelkedtünk. Mi magyarok, Szent Istvánról, Szent Gellértről, Szent Lászlóról, más népek meg a saját apostolaikról. És ne feledkezzünk meg imáinkkal, anyagi áldozatainkkal is segíteni azokat az áldozatos lelkeket, akik ma is a missziókban küzdenek, hogy a pogány bálványok helyett felállítsák az egy igaz Isten oltárát. És ne feledkezzünk meg még valamiről. Az ősi pogányság bálványai ledőltek ugyan köztünk, de hány ember sajnos szívében elfoglalták a helyüket a modern pogányság bálványistenei. A kapzsiság, az erkölcstelenség, a gőg, a hamis istenei ítéleteikkel együtt, pedig senki két úrnak nem szolgálhat. nem szolgálhatunk az egy igaz Istennek, és még a bálványoknak is. Egy az Isten. Lélek az Isten, mondjuk tovább. Az Úr Jézus tanító útjain végigjárta a Szentföldet, és egy ízben átment Szamarián is, pedig ezt a vidéket a zsidók kikerülték. Mialatt ugyanis a zsidók a babiloni fogságban szenvedtek, a szamariaiak odahaza pogányokkal házasodtak össze, pogány szokásokat kevertek életükbe, és ezért a fogságból visszatérő zsidő nép nem ismerte el őket továbbra testvéreknek. Ezek után külön templomot építettek maguknak a Garizim hegyén. Itt járt át az Úr Jézus a város közelében, fáradtan ült le egy kút mellé, Jákob kútja mellé, és jött a városból egy szamariai asszony vizet meríteni. És most fönséges beszélgetés kezdődik az Úr Jézus és a szamariai asszony között. Nem lehet megindultság nélkül olvasni Szent János evangéliumában a 4. fejezetet, ahol részletesen le van írva a párbeszéd, amelyben azután kitör az asszonyból a kínzó kérdés: Uram, hát hol kell az Istent imádni? A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, Jeruzsálem a hely, hol imádni kell. És akkor az Úr megteszi azt a kijelentését, amely azóta rendíthetetlen alapja egész Isten hitünknek. Lélek az Isten, és akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniok. Lélek az Isten. Gondolkozunk csak el, testvérek. Ezt tanulja azóta nálunk a 6 éves kis elemista, de nem bírja kimeríteni tartalmát a legbölcsebb ember is. Lélek az Isten. Ez először is annyit jelent, hogy teste nincs. Egy egész közismert mindennapi igazság köztünk, keresztények közt. De most megint felrémlenek szemünk előtt régi élet, és őt korunk pogányainak sajnálatos tudatlanságai is. Hiszen még ma is 100 milliók vannak, akik kőben, faragott szobrokban, fetisekben, bálványokban, napban, tűzben sejtik, és tisztelik az Istent. És nem csak Ausztrália tudatlan négerei és pápuait sajnálom, hanem sajnálom a civilizált pogányokat, a tanult, tudós pogányokat, köztünk élő pogányokat, akik az Isten szintén anyagban gondolják, és a világot, az univerzumot, a világegyetem erőjét, szívtelen, lélektelen, vak erőjét tartják Istennek. Igaz, hatalmas az a titáni erő, amely a Föld gomolygó mélyéből 8000 méter magasra lökte a hegyláncokat, de hát van ennek akarata? Lehet-e ez az Isten? Elvájul a tavasz élet fel a fakadása, amikor reánk mosolyog a meleg napsugár. De hát a szenvedő, küszködő, vergődő emberszív folytó kérdésére tud választ adni az ilyen Isten? Nem, testvérek. Lélek az Isten. De hát mi emberek, akik lélek és test vagyunk, Istenről pontosan beszélni nem tudunk. Az Ószövetség legnagyobb prófétája, Izaiás is ezt hallja az Úrtól, amilyen magas az ég és a föld felett, oly messze vannak az én utaim a ti utaitoktól, az én gondolataim a ti gondolataitoktól. Nem lehet tehát eléggé hangoztatni, hogyha lélek az Isten, akinek teste nincs, akkor Istenről mindig csak emberi módon tökéletlenül tudnak beszélni. Soha se felejtsük tehát, hogy Istenről beszélve kifejezéseinket, szólásmódunkat, hasonlatainkat mind az emberi életből vesszük. Emberek lévén másként gondolkodni és beszélni nem is tudunk. Állandóan tartsuk tehát szem előtt, hogy tökéletlenül emberiesen fejezzük ki magunkat, mikor Isten szeméről, kezéről, trónjáról beszélünk, sőt, beszél a Szentírás is. A Szentírás azért beszél Isten trónjáról, hogy valamiképpen érzékeltesse Isten fölségét. Azért beszél Isten jobbjáról, újjáról, hogy jelképezze hatalmát. Isten szeméről, hogy hirdesse minden tudását. De nekünk illik tudnunk, hogy ezt nem lehet szó szerint venni, és mindez csak emberies, jelképes beszéd. Milyen az Isten? Hitünk tanítása nyomán fölséges kép bontakozik ki majd az Istenről, de teljesnek, pontosnak, egész világosnak még ezt a képet sem mondhatjuk, a testben élő emberi lélek nem képes Istenhez egész közel férkőzni. Most tükör által látunk homályban, mondja Szent Pál. De tudjátok, mikor lesz majd egész tiszta képünk Istenről? Mikor fog lehullani róla minden fátyol? Amikor majd az örök világosság fényeskedik nekünk, és annak fényénél fogjuk látni az Istent. Kedves jó testvérek, így gondoljunk mai nap. Most a Mindenszentek ünnepének a környékén, halottak napja környékén, így gondoljunk az Istenre, aki mindenkit jutalmaz, örök életet ad, és mindnyájunkat el akar vezetni az ő fönséges szent országába, miután majd nem a földi világosság, a villanyfény, hanem az örök világosság, Isten szeretetének a fénye fog beragyogni bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!